Fülöpbe a Korpos András. Jó reggelt, sziasztok! A Tompa Miklós Társulat művészei, a vendégeink, megszokhatták hallgatóink, hogy hétfőnként előadásokra hívjuk Önöket. Jó reggelt, jó, hogy itt vagytok!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Két olyan előadás is van, amelyről beszélgetni fogunk, de még mielőtt erre rátérnénk, hadd jöjjön egy személyesebb kérdés, jó? Mit gondoltok ti a humor fontosságáról a nehezebb időszakokban? Vagy olyan kritikusabb helyzetekben lehet ez, magánéleti, munkahelyi, bármi, amikor azt érzitek, vagy éppen politikai, amikor egy kicsit olyan sötétebb idők vannak, és időnként azzal riogatjuk egymást, hogy vigyázz, elmondok egy viccet, vagy vigyázz, picit oldani szeretném a hangulatot, vagy van valami kapaszkodom, ami az enyém, és ez a humor forrása.
Kezdem én például. Jó, hát aki ismer személyesen és közelből, tudja, hogy én mindig humorral öröm meg a komoly dolgokat. Megpróbálom eltartani magam tőle. Nem tudom, hogy ez áldás vagy átok. Most, hogy reggel is kiderült, hogy nem foglalkozom annyira komoly dolgokkal, megkérdeztem most nemrég, hogy ki nyert a választást Magyarországon.
És mi derültünk egy jó nagyot, hogy milyen szerencsés ember
nem,
vagy.
Jó esett valóban, igen, hogy valaki ennyire ki tud maradni.
Nem tudtam, nem is foglalkoztam. Na már most, igen, ez lehet egy fal, ami így eltart a mostani nehéz időkben. És nem tudom, lehet, hogy régebb is nehéz idők voltak, mert például nagyanyámik is két háborút éltek át, meg államosítás, meg stb., de megtanultam nagymamámtól egy filozófiai mondatot, ami azóta is kísér. Azt mondta édes kisfiam, mert így szólított, hogy mindig úgy volt jó, ahogy volt. És 100 évet élt. Most nem tudom, hogy genetika miatt, vagy azért, mert elfogadott mindent úgy, ahogy van, de segített neki.
Ez alkalmazkodást is jelent,
igen,
ugye?
Igen, persze.
És azt hiszem, hogy a humor is segít.
A humor egyfajta alkalmazkodás, egyfajta, igen, segítő eszköz.
Én a színházzal kapcsolatosan tudnék erről beszélni. Ugye nagyon sok nézővel találkozunk, és aki nem rendszeresen jár színházba, mindig megkérdezik, hogy na, van valami jó kis vígjátékotok? Mondom, persze vígjátékunk is van, de azért vannak más előadások is, amit meg lehetne nézni, és érdemes lenne, és kapna a néző ezekből az előadásokból is valamit. És zömében az a válasz, hogy hát, hogyha komoly, akkor nem szívesen valami humorosat szeretnénk,
mert
hogy lazítsunk. Igen. Tehát olyan nehéz az élet, hogy a színházban is nem szeretnénk a problémákkal szembesülni. Tehát igen, az emberek vágynak arra, hogy kacagjanak.
Pedig a vígjátékokban is vannak azért komoly szálak, és vannak komoly történetek. Hát ugye most két vígjátékot is láthatunk, az egy római tragédiát, illetve a Lilium Fit, és mindkét előadásban ti is benne vagytok. Vegyük egyen-egyenként, jó, mert az egy római tragédia látható hamarabb, vagyis április 15-én szerdán a Nagyteremben, ugye Keresztes Attila rendezésében, de hát mindkét vígjátékot Keresztes Attila rendezi, mert azt is tudjuk, hogy milyen az ő humora, tehát hogy mindent átsző. Gondolom a próba folyamatokat is. Tehát próba folyamatokba belefér a humor, vagy az, hogy egymásra hülyéskedtek?
Abszolút. És még ehhez kapcsolatosan egy dolgot szeretnék fűzni, hogy ugye mindkét előadás a színházról szól. Ugye a római tragédiában is történik egy darabnak a megrendezése, amit titokban csinálnak, hiszen én a feleség színházellenes vagyok, meg ugye a Lilium Fiban is.
Igen, mindenki haragszik a teátristákra, meg a teátrumra, sőt, ezt nagyon expresszívan ki is fejezzük, köpünk ezekre a szavakra. És mi volt a kérdés?
Hogy Keresztes.
Igen, Keresztes ismer bennünket, már mi is a társulatot, mi is nagyon ismerjük, nagyon könnyű vele dolgozni. Igen, hogyha a Lilium Fi kapcsán, hogyha az összes poén és humor benne maradt volna, amit az undergroundban összeraktunk, akkor az előadáson 5 óra lett volna. Úgyhogy drasztikusan húztunk belőle, de nagyon jó volt a próba folyamat. Vértizadtunk, mert matematika is pontos a vígjáték, tehát hogy muszáj a vértizadni ahhoz, hogy ez úgy jön ki, hogy a közönség élvezze, hogy ennek van egy ritmusa. Persze, mert beleszólhat a közönség is, ezt lassíthatja, gyorsíthatja tapsokkal, kacagással, csendekkel, de azért van ennek egy ritmusa, olyan, mint egy megírt opera, vagy operett, akár vagy egy komoly mű, amit végig kell vinni izzadva, kacagva, könnyedén játszva. És mondom, hogyha felhoztuk volna azt, ami az undergroundban van, akkor még most is játszanánk. Nagyon hosszú lenne.
És nem véletlenül kérdeztelek benneteket a humorról, mert azt hiszem, hogy az, amit te mondtál be, az nagyon fontos, tehát, hogy néha ki vagyunk éhezve arra, hogy legalább a színházban egy kicsit elfelejtsük a mindennapi dolgainkat, és nagyon szeretik az emberek a római tragédiát. Ugye nem egy új előadás, tehát most nézem, 2021-ben mutattátok be, ugye kisebb szünettel, és akkor újra játsztátok az előadást. Mi az, amit nagyon szerettek ebben? Azon túl, ugye, hogy most már mondtátok, hogy milyen volt a rendezővel dolgozni, hogy mennyire jól ismer benneteket, de hogy mi az, ami még így örömforrás tudott lenni? Miért szeret a színész mondjuk egy ilyen típusú zenés vígjátékot játszani?
Szerintem a felhőtlen játék. Uh-huh. Így valahogy ebben a római tragédiában is megtalált mindenkit a szerep. Nekem Keresztes Attilával ez volt az első együttműködésem, amiért nagyon hálás voltam, tehát az igazgatása alatt nem sikerült nekem olyan feladatot találni, amiben játszhattam volna, és akkor nekem adta ezt a Bea asszonyt, ami természetesen nem áll messze az én karakteremtől, hiszen én tudok valóban ilyen lenni, és hogy ebben nagyon tudtam lubickolni. Kicsi törpe férjemmel, nagyon jó párost, igen, Galló Ernővel nagyon jó párost alakítottunk, és jól lehetett őt félemlíteni.
Elég, ha csak színpadra álltok, már igen. Az is magában egy humorforrás tud lenni.
Tehát, hogy a felhőtlen játék, igen. Amikor azt érzed, hogy nincsenek határok, kipróbálhatsz bármit, és lubickolhatsz az egészben.
Igen. És itt az üzletember a római tragédiából.
Ja, nekem a kedvencem az, hogy dobolhatok benne. Imádom. Igen, imádom.
Szakmai ártalom?
Nem, hát tinikoromban ugye rockzenész akartam lenni, mint minden tini, és ez kimerült egy basszusgitárosban annak idején, és valahogy mindig bennem volt ez, hogy én zenélni szeretnék, hiszen a családom szintén zenész, mondtam, hogy most már maradjunk a humornál.
De te is zenész, ezért mondtam, hogy szakmai általam idézőjelesen.
De most zenére, csak a közel múltban kezdtem el dobolni, mert szerencsémre tudtam vásárolni egy dob felszerelést, amit a Tutun teraszán egy kávé mellett halván, hogy egy fiatal hölgy azt panaszkodja, hogy az édesapja megunta az akatát, és elkínálja a dobszerkóját. Én felfigyeltem, és én akkor meg is vettem azt tőle.
Nincsenek véletlenek, ugye?
Igen, ez azelőtt 7-8 éve volt, ott elkezdtem dobolgatni, és szerencsémre Áposztolák és Zénó megkérdezte a római tragédia zeneszerzője és zenei vezetője, hogy tudok-e dobolni. És mondtam, hát az túlzás, hogy tudok, de minden hangszert megszólaltatok, mert ugye a húgom zongoratanárnő, édesanyám énekesnő, nagymamám zongoratanárnő, tehát hogy nálam mindig volt zongora szerencsénk, mert tudtuk körbe szaladni, hogy ne kapjanak el a szülők, ha büntetésre volt szó. De nem, de azért ütögettük is a hangokat, és nekem nem volt fenekem ahhoz, hogy gyakoroljak, de valamit csak értek a zenéhez, mert hát olyan közegben öttem fel. De nekem mindig a dob volt a kedvencem. Majd esemnek az összes fakanalát és lábosáról leütöttem az ománcot, meg eltörtem, de mivel hogy annak idején nem lehetett elektromos dobot vásárolni, ezért a tömbházban mindig biciklit, vagy labdát, vagy sálat kaptam, mikor írtam az angyalnak. Igen, és visszatérve hát igen, a dobolás az maximum kielégít ebben az előadásban, nagyon szeretem. Szóltak is a kollégák, mivel most dobolok egy másik egy együttesben, most nem tudom, hogy a reklámhelyen, vagy nem mondom, mindegy, egy másfél éve bekerültem egy rockbandába, ott dobolok, és elég intenzív, már gyakorolok is ezek, mert akkor, mikor zenélünk, otthon nem, most sem, sajnos, elnézést. És mondják a kollégák a rómaiban, hogy hozol új stimmeket, jó a ritmusod, jó a váltás, tehát hogy fejlődök ebben, nagyon szeretem. De én persze, hogy a figurát is szeretem, a fekete hajú, tatrangi, dupla állampolgárt, aki románul-magyarul beszél, nagyon jó, elnökével kiváló dolgozni, imádom, pontos, nagy szaktudója a vígjátéknak. Hogyha az ember bízik a kollégában, és hisz abban, hogy a humornak van ereje, akkor tényleg szárnyalni lehet, ahogy be ő is fogalmazott.
És ha meg akarják tapasztalni a nézők, akkor megtehetik ezt szerdán este 7 órától, tehát itt a Nemzeti Színházban.
Igen, várjuk szeretettel.
És vannak nekem olyan élményeim így nézőként, hogy úgy összesugnak az emberek egy-egy előadás kapcsán, hogy jó, ki van abban a szerepben, mert úgy nem ismerték fel az illetőt, és képzeld el be, hogy én így jártam veled a Lilion Fiban, tehát igen, hogy el kellett teljen egy néhány perc, amíg rájöttem, hogy ki a Kamilla kisasszony.
Szerettem én is, hogy Bianca így elrajzolt, illetve elrajzolt most a jó értelemben. Tehát, hogy ebbe a ruhába öltöztetett, és ezt a szőke parókát tette fel rám. Nekem nem igazán volt hosszú hajam, mert nem olyan a hajam minősége, és itt nagyon élvezem, hogy meg tudom rázni a hajamat, és ki tudom bontani.
De ez sok mindenre ad lehetőséget neked is, nem? Hogy belebújsz úgy mindenbe, tehát hogy teljesen elveszel.
Igen, ez tényleg többen mondták, hogy nem ismertek fel. A hangom esetleg ismerős volt, de igen, ez számomra is egy újfajta szerep volt, tehát hogy még ilyen minek is nevezik ezeket, nevelőnő, ártatlan.
Meg kellett találnod magadban a nevelőnőt.
Igen, a nevelőnőt és az ártatlanságomat, igen, meg kellett találjam.
És Szilvai Tódor professzor úr, mit kell megtaláljon ebben az előadásban saját magából?
Visszatérve a felismerhetetlenségig öltöztetett vagy sminkelt színészről, imádom az ilyesmit, mert be lehet bújni mögé. Mm. Van egy olyan érzés az embernek, hogy teljesen nem ő, és nem is ismerhető fel, ezért megpróbálhat kicsit cinkosa lehet a játék ördögének, és egy picit, hogy elmehet jobbra-balra, mert úgysem ismeri, úgysem látja senki, vagy ha látszik, sem ő az. Ugye, mert persze amúgy kettős, meg kilépünk egy ilyen brechti kilépéssel, az a közönséggel nagyon sokat kommunikálunk, így civilben is, miközben játszunk. És igen, a Szilvai Tódornak egyetlen szála van, ami majd hozza a helyzet komikumot, hogy ő nem szeretné, hogy a vagyon eltékozoljon, és emiatt a nevelő nevelt fiára, unokaöcsére és a nevelt lányát akarja összeállítani, hogy a vagyon megmaradjon. Nem tudom, hogy ez most a modern világban ez most létezik, de tudom, hogy középkorban volt szokás. Hát, ne menjünk messze az ókori Egyiptomban is. Igaz, hogy ne menjen, ne szorodjon szét a vagyon. Neki ez az egy szála. Szigligeti-e, most kérdezik, lábszuszon lett hirtelen, tesz egy pici utalást arra, hogy esetleg magának nevelni, ez 2-3 mondat erejéig meg is jelenik a színpadon, és nagy örömömre el is felejtettük, nem szeretném, hogy egy 70 éves úriember egy 13 éves kislányjal, vagy 14 éves kislányjal kössön kapcsolatot, amiatt, hogy szeretem, hogy az unokáit sem szeretném adni, és ezen a szálon fut, le sem akar lépni, ezt akarja csinálni, és ezt szeretné véghez vinni, és ezek ebből következnek a helyzet komikumok meg, amiket láthat majd a közönség 17-én és 18-án.
Milyen jó, bizony, 17 és 18 mindkét este 7 órától látható Szigligeti Ede Lilion fia. Egyébként, hát jó, igen, mi most nyilván két előadásról beszélünk, de azért van egy-egy hét különbség a két vígjáték között. Más, mikor műfajok vannak, amelyek teljesen különböznek? Tehát, hogy drámát és vígjátékot játszani?
Igen, tehát most a hónap végéig szinte mindent játszunk. Tehát olyan lesz, mint egy kis mini évad. Lesz az Emberek és Istenek, 2 darab házablokok között, a Napgyermekei, Római Tragédia, 2 Lilion fi.
Igen, nagyon színes ez. Tehát, a hónap, éppen néztem én is.
Mindenki azt válogathat ebből a felhozatalból, amit szeretne.
Nemzeti Színház.ru egyébként ugye itt lehet látni a teljes kínálatot, és jegyeket is lehet váltani az előadásokra. Bea András, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hajrá, és értő közönséget.
Mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.